Üdvözlöm Önöket a hétvégi menetrendben, egészségkód című műsorunkkal folytatjuk. A kevés alvás növeli a krónikus betegségek kockázatát. De mi a helyzet a sok alvással? Professzor dr. Purebül Györggyel, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatójával Marosi Viktor beszélget, a műsor szakmai partnere a Semmelweis Prémium.
A Semmelweis Egyetem egy új kutatást publikált, amiben azt állítják, hogy azoknál, akik éjszakánként kevesebb, mint 7 órát alszanak, 14%-kal nő a halálozás kockázata, de a hosszú alvásidő még veszélyesebb, ugyanis azoknál, akiknél ez rendszeresen legalább 9 óra, a halálozási kockázat már 34%-kal magasabb. Ugye a napi 7-8 órát alvókhoz képest. Gondolom, ez nem ilyen egyszerű, tehát a halálhoz vezető út azért talán kicsit kacskaringósabb, de ettől függően ez nagyon erős kijelentés.
Ez nagyon erős kijelentés akkor, hogyha elhangzik egy rádióba, és ezt így halljuk. De ennek teljesen igaza van abban, hogy a halálhoz vezető út szerencsére sokkal kacskaringósabb. Amit mi kaptunk, ez a két adat, amit most elmondott, ez a két szám, ez számos tudományos vizsgálat eredménynek az összesítése, egy statisztikai eredmény, egy statisztikai összesítés, amiből azt lehet igazából mondani, hogy nagy számok alapján ilyen és ilyen százalékban növeli a rövid alvást, meg a hosszú alvást, a halálozást. De ebből a saját egyéni emberre levonni következtetést nagyon korlátozottan lehet csak, mert mindenki más. Tehát ez egy nagy-nagy statisztika, amit ebből meg kell jegyezni egy átlagembernek, az a következő, az, hogy mind a túl kevés, mind a túl sok alvás növeli a megbetegedés kockázatát, és esetleg korábban meghalhatok, ezzel nem kezdek valamit. Tehát kezdenem kell valamit azzal, hogy ha túl keveset vagy túl sokat alszok, mondjuk elmegyek egy orvoshoz, meg életmódot váltok, nyilván erről majd beszélünk később, hogy mit. De alapvetően ezt a kettőt, ennyi. És nem kell elkezdeni rögtön rettegni, hogy jaj, most akkor nincs mese, és itt a vég, és jaj. Nem. Egyszerűen arra hívja fel a figyelmet, hogy valamin változtatni kell.
És örülök, hogy behozta azt, hogy talán nem is így, de hogy az egyénnek a felelőssége ebben nagy, és mindenkire külön érvényes az, hogy egyéni vizsgálaton essen túl. Tele vagyunk mindenféle eszközökkel, sokan okosórát használnak ahhoz is már, hogy a kalóriájukat számolják, azt, hogy hányat lépnek egy nap, vagy azt, hogy éppen mennyit alszanak. De azért, hogyha nem használunk ilyen eszközöket, akkor mégis mire érdemes figyelni? Szóval az első lépés aztán mindig az, hogy azt megvizsgáljuk, hogy nekünk mennyi alvásra, vagy mennyi evésre van szükség. Itt az alvás esetében ezt hogyan tudjuk megvizsgálni saját magunkon?
Nagyon egyszerű. Sokan használják ezeket az eszközöket, és fölöslegesen idegeskednek azon, amit az eszköz mutat, de egy dolgot tudni kell. És mindegyik eszközre rá van írva, amikor az ember megveszi, ott van benne a kis csetlében, meg ott van benne az internetes hozzátartozó oldalon is, hogy ezek az eszközök klinikai jellegű mérésekre nem alkalmasak. Tehát ezek az okos eszközök, még a drágábbak is, amiket a piacon lehet kapni, ezek nem alkalmasak arra, hogy klinikai minőségű adatokat szolgáljanak az alvásomról, a szívverésemről, a pulzust azt elég korrekten tudják mérni. A legtöbb ez igaz, de hangsúlyozzuk, és a gyártók is hangsúlyozzák, hogy nem alkalmasak klinikai vizsgálatra. Tehát nem vonhatok le belőlük következtetést. Majd 3-4 év múlva lehet, hogy alkalmasak lesznek, nem lehet biztos, mert olyan nagy a piaci verseny, de most még nem. Viszont ennél van egy sokkal, de sokkal egyszerűbb eszköz. Nem is eszköz, hanem tény. Ha kialvatlannak érzem magam, és fáradt vagyok, a nap legnagyobb részében is hibázok, akkor az én alvásommal baj van. Akár keveset alszok, akár túl sokat. Ha túl sokat, akkor a minőségével van baj. Hát a zsinórmérték, a nappali tünetek, a nappali kialvatlansági tünetek. Engem rendszeresen nappali kialvatlansági tünetek jellemeznek a nap legnagyobb részében, akkor nekem az alvásommal probléma van, és el kell mennem szakemberhez. Érdemes először a házi orvoshoz menni, mert egy csomó vizsgálatot el tud végezni. Vérnyomást mér, felvesz egy depresszió tesztet, tehát megnézi azokat a betegségeket, amik gyakran társulnak az alvás megzavarodásával. De ha ő nem talál semmit, akkor tovább küldi a beteget alvás specialistához, az alvászentrumba. És ha a háziorvos nem talál semmit, akkor annak egyrészt üdülünk, hogy nincs az alvásunknak valamilyen társbetegsége, vagy az alvászavarunknak valamilyen társbetegsége, de egyben egy figyelmeztető jel is arra, hogy az életmódunkon viszont változtatni kell, hiszen Van az alvászavaroknak egy része, pszichofiziológiai inszomniának hívjuk, amikben nincs szerencsére még társbetegség, de már jelez a szervezet az alvás megzavarodásával azzal, hogyha nem teszünk valamit, nem változtatunk valamit az életünkön, akkor hamarosan lehet betegség is az alvászavar mellett, más betegség is. Tehát az alvás megzavarodása mindig egy figyelmeztető jel arra, hogy neked változtatnod kell az életeden.
Milyen betegségek lehetnek érintettek az alvás zavar kapcsán? Itt ugye sztrókot is említik, tehát a kutatásban felfedtek-e olyan betegségeket, amik az ismert betegségeken túlmutatnak?
Ezek a kutatások, amiket pont ebben a Gero Science-es cikkben írtunk, az idősödéssel foglalkozik, azért Gero Science az újság neve. Ebben ezeket az úgynevezett kemény kimeneti végpontokat néztük, tehát ez ilyen súlyos betegségeket. De ennél sokkal, de sokkal több betegséggel áll a megzavart alvás kapcsolatban. Itt van például az, hogyha én rendszeresen nem alszom ki magamat, akkor hízékonyabbá válok. Könnyebben meghízom egyszerűen, kapkodom a kalóriákat. Ráadásul még az is van, hogy nem csak hízékonyabb vagyok, de több szénhidrátot is eszem, mert aki nem alussza ki magát, az automatikusan jobban kívánja a szénhidrátokat, mint az, aki kialussza magát és kipihen. Tehát itt van ez a dolog is. Ez évek távlatában növeli az elhízást, és növeli a kettes típusú cukorbetegség kockázatát. Ezek ugye népbetegségek, magyar lakosság egyharmada érintett az elhízásban. Cukorbetegség is szintén népbetegség az egész világon, de Magyarországon is. Ez az egyik legfontosabb. A másik a depresszió. Ha én nem alszom ki magam rendszeresen, akkor a stresszérzékenységem meg fog nőni, már egy-két kialvatlan egy után is. Ha pedig tartósan nem alszom ki magam, akkor megnő a fogékonyságom a depresszióra. Depresszió pedig egy nagyon gyakori betegség, a szív- és érrendszeri betegségek után a második leggyakoribb tartós munkaképesség csökkenést okozó betegség. Hát ez is gyakori. De összezavarodik a vérnyomásom is. Például. Aztán nem tudom olyan jól kivédeni a fertőzéseket, hogy jobban kell velük küzdenem, mert az alvás alatt történik az immunrendszer memóriája is a karbantartása. Tehát nem csak az emlékeink memóriáját tartjuk karban alváskor, hanem az immun memóriánkat is alváskor tartjuk karban. Tehát a jó immunrendszer, ez megfelelő mennyiségű alvás kell, és megfelelő minőségű alvás.
Azt, hogy hogyan alszik az ember, sötétben, félsötétben, ágyon vagy szivacson, földön, párnával vagy pára nélkül, ezekre a kérdésekre hogyan kapunk választ? Azon túl, hogy amikor alszunk, akkor feltetőleg erre nem figyelünk, vagy nem úgy figyelünk.
Tapasztaljuk ki, tehát ne higgyünk senkinek. Magunk tapasztaljuk, hogy nekünk hogy jó aludni, mert ebben tényleg nagyon mások az emberek. Van, akinek sötét kell, van, akinek kell egy kis fény, mert akkor érzi jobban magát, van, akinek nagyon hideg kell, van, akinek meleg szoba kell, és nem tud hidegben aludni. Tehát nagyon különbözőek vagyunk. Ebben az emberek általában jók, hogy kitapogatják azt, hogy nekik nagyjából milyen alvási környezetre van szükségük. Egyre kell vigyázni mindenkinek, hogy nem szabad túlságosan rágörcsölni bizonyos környezeti dolgokra, hogy van elég zaj, van elég fény, tehát ha túlságosan rágörcsülök, és a környezeti tényezők kontrollja, ellenőrizgetésevel töltem az elalvási időmet, akkor nem fog tudni elaludni, mert magas lesz az éberségi szinte, mert ez egy feladathelyzet, hogy mindent ellenőrzök, hogy jaj, tényleg elég csend van, elég világos van, elég sötét. Hát ezt nem. Igazából az lenne a jó, ha minél függetlenebbek tudnánk lenni a környezetünktől alvást illetően. Tehát bárhol el tudjuk aludni bármilyen ágyba, bármilyen körülmények között, erre sok ember képes, de sokan nem. És nem kell képesnek lenni rá, tehát ez nem elvárás, hogy nem most akkor bárki el tudja aludni egy kétszer-háromsávos autópálya közepén a Járda-szigeten. Én láttam, ilyet láttam Kínában, amikor ott voltam, és meg voltam döbbenve, hogy ilyen létezik. Borzasztó egészségtelen szörnyű, tehát ezt nem kell ilyet tudni senkinek, de ez nagyon jó, hogyha nem rezzenünk mindenki zajtól, hanem ezekkel nem foglalkozunk, és el tudjuk elvédni őket.
Ha már Kínát említette, az igaz, hogy a túlhajszoltság miatt ők képesek akár a metróban, vagy egy padon is aludni csak pár percet?
Én azt tudom, hogy az ázsiai általános iskolákban, Kínában és Japánban is, a gyerekeket megtanítják szúnyogkálni, tehát ebéd után egy 10 percet a padra dőlve alszanak. És amikor látjuk ezeket a képeket Japánból, mert Kínából, hogy a metrón alszanak az emberek, akkor mindig erre gondolkodik, hogy így kivannak. Szentik a napjaik, és ennyire kivannak zsákmányolva, jaj. Nem, valójában arról van szó, hogy ők figyelnek arra, hogy egy 15-20 percet aludjanak ebéd után. Ez nem alvás, ez egy szundikálás, tehát fogalmazunk úgy, hogy 15-20 percet szundikálnak ebéd után, és stabilizálja a biológiai ritmust. Mint alvás nem sokat ér egyébként, de a biológiai ritmus stabilitásában nagyon fontos, tehát az éjszakai alvásomat stabilizálni fogja az, hogyha ebéd után alszok 15-20 percet. Ezt a 15-20 percet sajnos a tudomány elég szigorúan határozza meg, mert a jelenlegi méréseink szerint tényleg picit legyen több, mint 15, de ha lehet, legyen kevesebb, mint 20, ez az ebéd utáni szúnyogelés, és legalább 6 órával a tervezett esti lefekvés előtt kell történnie. Nagyon ki van centízve. Ugye azért 15-20, mert a 15 percnél kevesebb, az tényleg semmit nem ér. Ha viszont 20 percnél több, annak lehet az a meleghatás, hogy utána egy kicsit bágyat vagyok egy darabig. Uh-huh. Ezért a 15-20 perc közben legjobb. Most már rengeteg nyugat-európai vizsgálat is igazolja, hogy tulajdonképpen ezt mindjárt kéne csinálni.
Tényleg ki van egyébként centízve itt, amit az elején említettünk a kutatás kapcsán, hogy a 7 óránál kevesebb alvás, illetve a 9 óránál több alvás, mind a kettő káros. Tehát
mondok egy konkrét példát, ne vegyük komolyan, ezt így, mert mindenki más, és tényleg azt vegyük alapul, hogy bírjuk a napjainkat és külavatlanak. Mondok egy konkrét példát, egy nagyon-nagyon személyes konkrét példát. Én nem aludtam 6 óránál többet az elmúlt 35 évben, biztos nem.
Wow.
Nekem 6 óra elég, jó figyelek a ritmusomra, egészségesen élek, ez nekem bőven elég ez a 6 óra, és itt vagyok, és viszonylag egészséges vagyok. Tehát van, akinek elég. Egy dologra viszont elképesztő módon figyelni kell, és az pedig az, hogy ne beszéljem be magamnak azt, hogy nekem ez a 6 óra is elég, mert szorgalmas vagyok, mert este dolgozom még, vagy éppen még filmet akarok nézni éjszaka, és már nem fér be az időmbe korábban. Tehát akkor legyen 6 óra, hogyha ez tényleg elég nekem, és tényleg a másnap év attól még jók, és nem hibázok, nem alszogatok el a volánnál, a számítógép billentyűzetemen, az értekezleten, stb., hanem vidáman és frissen töltem a napomat 6 órával is. Akkor tényleg elég a 6 óra. Ha vannak enyhe kialvatlansági tüneteim, és az enyhe kialvatlansági tüneteim van a hangsúly, akkor ez nem elég, és ez hosszú távon bajt fog okozni. Van az alvászavarok nemzetközi osztályozásában egy olyan kategória, amit úgy hívjuk, hogy krónikus enyhe alvás megvonás. Ez nem betegség, mert ezt magunknak csináljuk. Nem fekszünk le idejében, mert még dolgozni akarunk, még megírom ezt az e-mailt, még megnézem ezt az epizódot. És bírható, mert csak picit leszünk kialvatlanok, nem nagyon.
De ez összeadódik.
De összeadódik, és növeli az egészségügyi kockázatot. Így van. Ne rettegjünk akkor, ha 6 órán alszunk, amúgy egyébként pedig tök vidámak a napjaink, és energikusak, mert akkor ez a 6 óra is elég. Ha szeretnénk, hogy elég legyen a 6 óra, de mégis kialvatlanok vagyunk, mégis elalszunk az értékezleten, akkor vegyük tudomásul, hogy nem elég a 6 óra, bármennyire is szeretnék, és veszélyes lesz, hogyha csak 6 órát alszunk. Ha pedig 9-10 órát alszunk felnőtt korban is, és még így is kialvatlanak érezzük magunkat, akkor azonnal menjünk el és keressünk segítséget.
Ugye a leggyakoribb alvászavarnak a krónikus álmatlanságot, vagy az inszomniát jelölik ebben a kutatásban is. Erről egy nagyon picit szeretnék beszélni, szerintem sokakat érint, legalábbis itt is azt írják, hogy a világ népességének egy harmada legalább egyszer megtapasztalja az inszomniát.
Élete során. Ez a vizsgálat azt mondja, hogy az emberiség egy harmada életében legalább egyszer egy hónapnál tovább lesz inszomniás. Tehát egy hónapnál kevesebb, az még több.
Az inszomniát mi idézheti elő, hogyha kivesszük a digitális zajt a képletből? Mert biztos vagy benne, hogy a digitális zaj is, ahogy az elején mondta, hogy az online életünk az növeli ennek a kockázatát, de mondjuk, ha visszamegyünk 30 vagy 40 évvel ezelőttre, akkor mi az, ami természetszerűleg okozhat inszomniát?
Mindig is volt inszomnia, ugye tudjuk, hogy a Hippokratész is kezelte az inszomniát, tehát ez tényleg nem egy 21. századi betegség, az más kérdés, hogy valószínűleg nagyon megnőtt a gyakorisága a történelmi időkhez képest, de akkor is volt. Azért volt, mert nem csak az életmódunk tud inszomniát okozni, inszomniát okozhatnak társbetegségek is, tehát egy fel nem ismert magas vérnyomás betegség már okozhat inszomniát, egy fel nem ismert cukorbetegség, egy fel nem ismert mentális zavar, ugye nem nagyon van olyan mentális zavar, amiben az inszomnia nem volna tünet. Szóval, hogy ezek a társbetegségek növelik az inszomnia gyakoriságát. Hogy miért nem mondjuk azt, hogy az inszomnia ezeknek a betegségeknek a tünete? Hát azért nem mondjuk, mert egyszer, ha már az inszomnia is kialakult, akkor önmagában a társbetegség kezelése, még akkor is, ha az volt előbb, már nem fogja az inszomniás panaszokat elmulasztani, csak az, hogy az inszomniát célzottan is kezeljük. De az, hogy a 21. században ennyire gyakori lett, az valószínűleg az életmód tényezőkkel függ össze tényleg. Nem csak a digitális zajjal, kékfényszennyezéssel, a fény hiánnyal, mert igaz, hogy kékfénnyel szennyezzük az életünket, főleg amióta nagyon sok digitális eszközt használunk, de közben fényhiányban is élünk, hiszen a napjaink nagy részét zárt térben töltjük, hogy nincs meg csak 2500 lux természetes teljes spektrumú fény, amint a természetes megvilágítási természetes napfény, vagy egyszerűen csak a nappal, nem is a napfény, hanem a nappali fényviszonyok jelentenek. Hát ez kimarad a legtöbb ember életéből, főleg akik nagyvárosban élnek azoknak. Tehát, na, és akkor még nem beszéltem arról, hogy nem mozgunk eleget, vagy ha aki mozog, az este ér rá, rendszerten az életünk, eleve létezik egy változott műszak, amire mindenki tudja, hogy egészségtelen, de hát mégis van, mert gazdasági szempontból jó. Szóval nagyon sok olyan dolog van, ami tépázza a biológiai ritmusunkat, és ezáltal el fogja rontani az alvásunkat is valóban. A 21. században nem lehet csak erre fogni, mert mondom, betegségek is okozhatnak inszomniás panaszokat.
A beszélgetésünk végére azért felmerül mégis egy kérdés, hogy túl azon, hogy rájövünk, hogy hogyan tudunk jobban aludni, az életmódunkat megváltoztatjuk, van, amikor már terápia szükséges ahhoz, hogy az alvásunk jobb legyen?
Abszolút. Nagyon sok embernek szüksége van terápiára, és magától nem fog megoldani. Amikor az inszomniáról beszélünk, akkor a gyógyszeres kezelést nagyon zárójelbe tenném. Tehát amit a terápia szokott lenni, az alvásigénés tanácsadás. Nekünk is van egy alvásigénés tanácsadó YouTube csatornánk, az a neve, hogy te jól alszol. Ott mindenki megtalálja az egészséges alváshoz szükséges tanácsokat, ami csak döntés kérdése, hogy alkalmazom-e őket az életemben, vagy sem, bármikor el lehet őket kezdeni. Aztán ami a fő kezelési módja egyébként a krónikus inszomniának, most az inszomniáról beszélek, az az úgynevezett kognitív viselkedésterápia, meg pszichoterápiás mód, ami az alvás miatti aggódást segít kontrollálni, meg azt, hogy ne legyek annyira kiélezve a környezeti zajokra, meg azokra a tényezőkre, amik nem hagynak aludni. Tehát ez akkor van, amikor már azért nem tudok aludni, mert már annyira aggódom az alvászavarom miatt, hogy erőd magában akkor sem alszom, ha a társbetegségén nem gyógyultak. De a legfontosabb az az életmódváltás. Sajnos, vagy nem sajnos, de ez tény, az alváshoz is kell az egészséges életmód, vagyis az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás, a pszichológiai egyensúly és a rendszeresség is úgy, ahogy. Tehát az életmódváltás az megkerülhetetlen alvászavarokban, és tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz sokaknak elfogadni, mert nehéz is tényleg megváltoztatni az életünket, lecserélni a diétánkat, elkezdeni mozogni, alvásbarátabbá tenni az egyébként rohanós és össze-vissza életünket, nagyon nehéz. De ezt nem váltja ki, ezt az életmódváltást az, hogy elkezdek egy tablettát bekapkodni. Tehát a tablettás kezelés, az altatószerre való kezelés inszomniában az csak átmeneti segítség lehet, amíg a többi változtatás be nem indul. Az Európai Alvástársaság egy hónapnál tovább, 4 hétnél tovább nem javasolja az altatók szedését. Ehhez képest az egész világon azt látjuk egyébként, hogy az emberek évekig szednek altatót, mert elmarad az életmódváltás, ami valójában megoldaná az ő problémájukat.
Ráadásul gondolom, hogy immunistá is válik rá a szervezet egy idő után.
Arról nem is beszélve, hogy egyrészt nem is alszok egy idő után már jó, ha szedem őket, viszont el akarom őket hagyni, hiszen már nem használnak, akkor még sokkal rosszabb lesz az alvásom. És akkor kezdem a másik altatót, majd a harmadikat. Tehát ez nem egy jó út. Lehet altatót szedni, ugye szerencsére csak reszekre lehet őket felírni, de nem szabad egy hónapnál tovább, vagy nem ajánlott, fogalmazunk így, egy hónapnál tovább szedni őket, mert nem váltják ki azt, hogy az ember rendbe tegye a életmódját. Sajnos a legtöbb betegség, amiben élünk, és gyakori most, azok életmódbetegsége, és sajnos az inszomnia is egy életmódbetegség, és az életmód megváltoztatása fogja megjavítani. Mint az elhízást, mint a kettes típusú cukorbetegséget, mondjuk ott már kezelni is kell a beteget, mert akkor ez olyan pontra jutott, de mondjuk az elhízás is egy életmódbetegség, ugye a WHO betegségnek tartja az elhízást. Nagyon sok oka van, tehát nem az embereket kell vádolni, hogy ők ilyen gyengék, akaratgyengék, meg bének, hogy nem tudnak lefogyni, meg nem tudnak ellenállni a süteményeknek. Nem, ez egy nagyon rossz megközelítés, és nem ők tehetnek róla. A világunk tehet róla. A mi világunk olyan, a 21. századi városi lét, meg részben a vidék is, hogyha mi egy átlagos genetikával rendelkezünk, átlagos emberek vagyunk, akkor egy idő után azért kell tennünk tudatosan, és abban kell plusz erőfeszítést fektetnünk, hogy ne hízzunk el, és hogy jól aludjunk. Magától nem fog megmaradni ahogy idősödünk. Eljön az a pont, amikor már tennünk kell érte. Azért kell tennünk, hogy megelőzzünk valamit.
Dr. Purabül Györggyel, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatójával Marosi Viktor beszélgetett. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium volt. Pár perc múlva folytatjuk. A hétvégi menetrend utolsó fél órájában megyünk tovább az egészségkóddal. Azonnal jövünk vissza.